Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Tanárnak lenni a mai Magyarországon. A Szia, tanár úr sorozat mai adásának a hallgatóit Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli. 75 percig beszélgettem Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével. A beszélgetés videófelvétele Pedagógus pálya merre van előre címen megnézhető a Szia Tanár úr YouTube csatornán. A beszélgetés hanganyagából azonban rádió műsor is lett, sőt a hanganyag két műsora is elég volt. Az első a tanári tevékenység lényegéről és a Nemzeti Pedagógus Karról szól. Ez az, aminek a címe Tanárnak lenni a mai Magyarországon. Ez a műsor csak a civil rádióban hangzik el. A beszélgetés második része olyan értékekről szól, amelyeket a diákok, szülők és pedagógusok emlékezetes 9 pontos követelésében olvashattunk. Annak a címe Központi Tanterv, Pedagógus Szabadság és Tankönyvválasztás. Az a beszélgetés rész a Rádió Bécsben is és a civil rádióban is adásba kerül. Ennek a mostani hangfelvételnek tehát az a címe, hogy tanárnak lenni a mai Magyarországon. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével beszélgetek, először az iskolai tanulás segítésről, ennek kapcsán a tanárról és a segítőiről. Mitől jó, mitől meghatározó egy tanár? Mi a jelentősebb a tanuló számára, a tanulási tartalom vagy az odavezető út? Kedves Péter, ha a tanárokról van szó, nekem két alapélményem van, az egyik leginkább azzal az irodalmi példával fejezhető ki, amikor a Pál utcai fiúkba a középiskolai tanárt professzornak nevezik, és ezek a tanárok megvitatják az egész kerületnek, környéknek az életét. A másik az, hogy ugyanebben az időszakban volt, hogy Gárdonyi Géza a nemzet napszámosainak nevezte a tanárokat. Kedves Péter, melyik az igaz most?
Azt gondolom, hogy mint minden esetben talán lehet ez két szélső helyzet, és hát leginkább bizonyos értelemben jó lenne, ha mind a kettő igaz lehetne ránk. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy valóban a nemzetnek nagy szüksége van a pedagógusokra, azokra a kiváló pedagógusokra, akik egyébként akár minden gondjukot félretéve egyetlen szempontot tudnak figyelembe venni a tanításuk során, nevelésük során, az, hogy a gyerekeket előbbre juttassák. Mindenféle értelemben. Másfelől pedig az első példánál maradva, nyilvánvaló, hogy az rendkívül fontos dolog, hogy szakmai értelemben, most már jelen pillanatban sok esetben pszichológiai tudást értelemben is nagyon felkészültek legyünk. Legyen időnk bizonyos értelemben napra késznek lenni, de azért alapvetően önmagában a gyerekekhez való hozzáállásunknak szerintem nem sok mindenben kellett megváltoznia. Nyilván szakmai felkészültségben szerintem sok minden változott, emberségben én azt gondolom, hogy kevésbé kellett megváltoznunk. Amennyiben az első példánál maradunk, hogy az mennyire megvalósítható most, jelen pillanatban, az, hogy a kollégák megvitatják egyébként a dolgokat egy közösséggel, vagy egy diákkal kapcsolatban, szerintem nagyon fontos lenne, hiszen azért nagyon sok diákunk, és sajnos egyre több, és ahhoz képest szerintem még több, talán nem is feltétlenül anyagi hátránnyal, de egyéb más hátrányokkal, nehézségekkel küszködik, hiszen ez a rohanó, összekavart világ, az információ áradat azért mégiscsak hatással van rájuk. Ahhoz sajnos jelen pillanatban nincs elég idő szerintem. Uh-huh. És hogyha abból indulunk ki, amiről egyébként már beszélgettünk is, hogy akár csak ha egy 30 évvel ezelőtt tekintünk vissza, 1995-ben még a heti kötelező tanítási óraszám 18 volt. És én mindig azt próbálom mondani a döntéshozók felé is, hogy persze ezt fel lehet emelni, először ugye 20-ra emelkedett, 22-re, 22-26-5, most 24, de ez mindazok a dolgok elől veszi el sajnos a kollégák idejét, maga a lekötött óraszám és a felkészülés, a dolgozatok javítása, minden egyéb más ezzel kapcsolatos dolog, ami azért egy 30%-os növekedést jelentett, hogy valóban azokat a fontos dolgokat, hogy szervezünk kirándulásokat, elviszük a gyerekeket múzeumba, színházba, beszélgetünk velük, szervezünk délutáni foglalkozásokat, akár egy filmnézést, akár táncházat, akár csak egy beszélgetést, egy klub délutánt. Sajnos ezekre van kevesebb idő, márpedig én azt gondolom, hogy a gyerekeknek erre jelen pillanatban nagyon nagy szükségük van. Ha belegondolunk, velünk sokkal több időt töltenek el, mint a szüleikkel. Az, hogy az etikai kódexbe is megfogalmaztuk, a pedagógus egy mintát, a felnőtt mintát tulajdonképpen mi adjuk a gyerekeknek.
Őszintén szólva nekem az a véleményem, hogy ezek a programok és ezek a kapcsolatok többet jelentenek, mint magának a tananyagnak a leadása, ahogy mondani szokták. A tananyagot tankönyvvel, videóval, multimédiával, akármivel is lehet közvetíteni, az iskolai élményeket nem.
Így igaz. A COVID például nagyon jól megmutatta, hogy mi az, ami hiányzik gyerekeknek.
Igen, tényleg utalhattam is volna rá. Nagyon azonos hullámhosszon vagyunk. Én eredetileg matematika-fizika szakos tanár voltam. Ezek a tárgyak viszonylag ritkán változnak. De még ebben is olyan nincs, hogy bemegyek az órára, anélkül, hogy arra külön fölkészültem volna, még akkor is, hogyha ugyanazt a tárgyat előző nap tanítottam egy másik osztályban. Mindegyikre külön készülni kell. Neked mi a tapasztalatod, és kollégáidnak mik a tapasztalatai egy-egy órára, csak magára az órára való fölkészülés? Mennyi időt vesz igénybe, mekkora fáradtsággal jár?
Nyilván ez is egy árnyalt helyzet, és biztos, hogy nem lehet olyan egységes véleményt mondani, hogy mindenkinek annyi jár. Az biztos, hogy amennyiben tényleg úgy szeretnénk felkészülni minden egyes tanítási óránkra, hogy figyelembe vesszük a csoportnak a tudását, a csoportnak az igényét, az, hogy mi történt, és mire szeretnénk felkészíteni őket, akkor hát arra azért... Én is matematikát és fizikát tanítok, és rutinos tanárnak tartom magam, de azért, hogy tényleg speciálisan olyan feladatok kerüljenek elő. A feladat, sokféle feladatgyűjtemény van, és sok jó is van, de mégis speciálisan, ha gyakoroltatni akarok valamit, akkor egyrészt több feladatgyűjteményt nézek át. Átnézem az utolsó 20 év érettségi feladatait. Kiválasztom, hogy azokhoz mi passzolna legjobban. Netalántán most már megkérdezem a mesterséges intelligenciát is, hogy milyen feladatokat javasolna ebben a csoportban. Ha mindezt végignézzük, akkor egy tanítási órára, még egy rutinos tanárnak is, hát egy 20-25 percet minimálisan azt gondolom, hogy készülni kell. Lehet, hogy persze, hogyha, és ha nincs időnk, akkor sajnos hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy tényleg ezt már tudom, és biztos azok között is vannak jó órák. De ha minden óránkat tényleg úgy szeretnénk megtenni, ahogy mi jónak gondoljuk, és ahogy azt szeretnénk, ahogy minket tanítanak, akkor azért az komoly felkészülés jár. Ez az, ami a 18-hoz képest a 24, az nagyon sok változást hozott szerintem.
Ha visszaemlékszem arra, hogy miket tartottam jó iskolai emlékeimnek, akkor többségében nem a tananyaghoz kötődő emlékek bukkannak föl bennem, hanem a tanárnak adott esetben csak egy olyan gesztusa, amelyre lehet, hogy ő maga föl sem figyelt abba a pillanatban, de számomra évtizedekkel később az még egy meghatározó élmény volt. Tehát igen, érzékelem, hogy az elfogultságom miatt a mostani kérdéseim eléggé ilyen alákérdezés stílusúak, mert azonos hullámhosszon vagyunk. Tehát az, hogy a tanár a tananyagból fölkészült, az a dolognak még csak a fele, és jelentőségben messze a kisebb része. Hogy tud arra ráhangolódni, minden osztálynak megvan maga hangulata, amelyet akkor érzel, amikor beléptél az osztályterembe.
Így van, azon ez a speciális tanári többlet. Nyilván azt a pedagógust fogják a gyerekek is jó szívvel emlegetni, vagy akár életük egy nagy változásának tekinteni, aki valóban tud, hiszen én is sokszor elmondom, hogy akár néhány mondatunk meghatározó lehet a gyerekek értelme. Például nekem az általános iskolai matematika tanárom, akit nagyon tiszteltem akkor is, hatodikas vagy hetedikes korunkban ezt íratta a matematika füzetünk elejébe. Hova mit sem tettél, kincset ne keres ott. És hát először, mint ilyen kisgyereket, így derültünk, hát miért keresnénk mi kincset ott, ahova nem tettünk Igen. semmit se. És én most ezt a ballagási beszédeimben is mindig elmondom a gyerekeknek, hogy munkanélkül tényleg sokszor a korlátainkat feszegetve, erőfeszítések nélkül hosszú távon nem lehet eredményt elérni. Néha lehet szerencsénk, néha lehet, hogy úgy alakulnak a dolgok, hogy könnyebben meg tudunk oldani helyzeteket, de igazából értéket teremteni, csak valóban kincset találni, az csak komoly munkával lehet. És ahogy előbb mondtad is, tehát tényleg arról van szó, hogy igazából nyilván matematikát sem feltétlenül azért tanítunk, mert majd a másodfokú egyet megoldó képlete jó lesz valamire valakinek az életben. Hanem azért, hogy ebben az egész folyamatban, ami a matematikával kapcsolatos, kialakuljanak talán azok az agysejtjén közötti együttműködések, az absztrakciós készség, az ellenőrzés fontos, az algoritmizálás. Ez tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, nagyjából, és tényleg hadd mondjam azt, és picit lehet, hogy most, hogy nagyjából mindegy, hogy mit tanítunk a matematikába. Az, hogy kialakuljanak a készségek, az a legfontosabb. Az út, ahogy fogalmazott meg néhány filozófia, az út a fontos. Mint ahogy hogy leírja Mára is a Füleskönyv, hogy nem feltétlenül, tehát nem a boldogság kellékeit meg kell megtanulni egy folyamatban, nem kell, hogy megszerzem a pénzt, vagy megszerzem a lakást, megszerzem az autót, hanem közben kell boldognak lenni. Tehát én is azt gondolom, hogy mondta, hogy a gyerekeknek az a legfontosabb, hogy itt vannak, hatások érik őket pedagógusoktól, egymástól természetesen, ettől alakul a személyiségük, tehát az idő, amit az iskolákban töltenek 8 évtől 18 évig, az egy azért is fontos, mert itt nyílnak ki már 15-16 iskolák, kinyíl minden ablak, én mindenevők lesznek, de azt szeretem, ha egy gyerek mindennel foglalkozni akar. És ebből aztán megtartja azt, amit ő fontosnak gondol, és ezekben a hatásokban mi nagyon fontosak vagyunk.
Nagyon jó, hogy kifejezetten matematikai példa is szóba került, annak kapcsán, hogy nem maga a konkrét tananyag a lényeg. Hadd tegyem hozzá, hogy az az élmény, hogy mi csak meg tudtam csinálni. Ez valami leírhatatlan hatással tud lenni, és kérlek, bocsáss meg, nem bírom ki, hogy ne mondjak el egy személyes élményt, amelyik nem olyan általános, mint a kincset ne keres ott. Hadd mondjam el neked, hogy én mitől lettem tanár. Én fizikus szerettem volna lenni. Nagy természettörvények felfedezője. És a középiskolai osztályfőnökünk egyébként magyar tanár volt, távoli közesen volt matematikához, fizikához, és negyedikes koromban egy szünetben elment előttem a folyosón, ilyen pici ember volt, és még hajlottan is járt, így megállt mellettem, fölnézett, és azt mondta, tudod, milyen jó lenne egy matematika tanár, akinek van humora? És tovább ment. Két héttel később jelentkeztem matematika-fizika szakra. Ennyi. Tett egy megjegyzést, nem hiszem, hogy abban a pillanatban jutott volna eszébe.
Igen.
És valami történt, egy élet megváltozott. Hát, hogy ennek a tanítványaim később örültek-e vagy sem, azt nem tudom. No, kedves Péter, Szó volt arról, hogy milyen a tanár időbeosztása évközben. Nyilván ismered azt a viccet, amikor valakit megkérdeznek, hogy miért akar tanár lenni, és ő azt mondja, hogy három komoly oka van rá, június, július és augusztus.
Igen.
Kérlek, beszélj arról, hogy a mai rendszerben hogyan telik a tanár tipikus nyara?
Igazából ugye ez még talán sokkal régebben több köze lehetett volna ehhez a három indokhoz. Ma már azért ez egyáltalán nincs így. Ugye eleve a tanév vége az június 20-áig tolódott ki nagyjából mindenféle intézményben, általános iskolában, középiskolában, és hát így nyilván így a kollégiumokban is. Szakszolgálat is eddig látja el a feladatait, amik közvetlenül az iskolai köznevelési intézményekhez tartoznak. Utána a középiskolákban kezdődik az érettségi időszak. A szakképzésben kezdődik a gyakorlati vizsgáknak az ideje és az érettségi időszak szintén. Az általános iskolákban pedig, legalábbis az én tapasztalatom szerint, az én gyerekeim jártak folyamatosan ilyen táborokba, kezdődnek azok a sporttáborok vagy tánctáborok, amelyek abban az időszakban a gyerekeknek tényleg a hobbiához, a szabad idejéhez kapcsolat, ami segíthet a szülőknek is természetesen, hiszen azért 3 hónap hosszú idő lenne, hogy egy 8-10 éves gyereket valami módon el tudjanak helyezni. Tehát nagyjából most az a helyzet, hogy július elejére tolódik ki az érettségi vizsgáknak a zárása, a szakképzésben ez még tovább, és onnantól kezdve tudjuk kiadni a szabadságokat. Tehát nyilván utána még rendezgetni kell a dolgainkat, az érettségi után még meg kell várni azt, hogy a fellebbezések, az észrevételek hogyan érkeznek be, le kell zárni az évet egy tanévzáró konferenciával, és gyakorlatilag augusztus 20-a környékén azért elkezdődik a felkészülés a következő tanévre. Tehát a 3 hónap az azt gondolom, hogy ilyen értemben, aki emiatt szeretne tanár lenni a következőkben, az azért vegye figyelembe azt, hogy ez már egészen másképpen van, de kétségtelen, hogy önmagában a nyári szünet azért az egy jó dolog. Tehát azért az, hogy folyamatosan nagyjából azért 6-7 hét úgy van körülbelül, tehát ez egy 30 napunk az ünnepek van. És nyilván azért azt gondolom, hogy sok kolléga úgy van, hogy megpróbálja azért átgondolni, hogy hogyan történt ez az egész év, mik a tapasztalatok, mi az, amit jól csinált, mi az, amit kevésbé. Tehát olyan, hogy teljesen letesszük a munkát, az meg aztán egészen biztos, hogy nem 3 hónap, sőt még nem is 2. És hát az iskola vezetői pedig felkészülnek a következő évre, a hiányzó pedagógusokat, akik nyugdíjba vonulnak, vagy elmentek, pótolni kell, és hát elemezni kell az évet természetesen. Tehát nagyjából ez a nyári időszak azért ez nem 3 hónap.
Eddig tanárokról beszéltünk, de hát az iskola nem csak tanárokból áll.
Így van.
A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy kikből áll valójában egy csapat, vagy ideális esetben kikből kéne, hogy álljon egy csapat?
Ugye, mikor ezelőtt egy 20-30 évvel elkezdtek felerősödni az iskolai külföldi kapcsolatok, és az intézmények diákjai, pedagógusokkal különböző nemzetiségű iskolákban jártak, Németországba, Ausztriába, Dániába, leginkább a magyar úti célpontok ezek voltak, természetesen a határon túli régiókban és a régi magyar régiókban is nagyon sokat, de talán a nagyobb meglepetéseket a nyugati iskolák okozták. A 80-as évek közepétől mi is jártunk Ausztriába, és aztán utána Németországba, és hát a nagy különbség az elsősorban abban volt, hogy azok a munkavállalók, azok a dolgozók, akik a pedagógusok munkáját segítették, azok lényegesen nagyobb számban vettek részt az iskolákban, és jó pár olyan feladatot, amelyeket nálunk a pedagógusok végeztek el, legyen ez akár adminisztratív feladat, pedagógus tanítási órák előkészítése, abban sokkal nagyobb szerepet kaptak, sokkal többen is voltak, és sokkal nagyobb hatáskörrel is bírtak ezekben. Akár a hiányzások igazolásától kezdve a gyerekek kíséréséig, de a laboráns, a pedagógiai asszisztensek jelentős szerepet vállaltak abban, hogy akár természettudományos tanórák előkészítését megtegyék, tehát nem a pedagógusnak. Lehetetlen is lenne, tehát 10-15 perces szünetek vannak, ha ezt nem készítjük elő alaposan, akkor nem várható el az, hogy a természettudomány igazából természettudomány legyen. Akkor a fizika egy ilyen kis matematika lesz, ahol példákat fogunk megoldani, és messze nem az, hogy felfedezzük a természetet, vagy éppen új természeti törvényeket találjunk, hiszen a természettudományoknak meg tényleg az a szerepe, hogy hogyan lehet modellezni a világot. Tehát hogy hogyan tudunk megfigyelésekből, kísérletekből tapasztalatokat szerezni, és meg tudjuk bemutatni azt az utat, ahogy ezekből a tapasztalatokból, kísérletekből megszülettek azok a gondolatok, tézisek, amelyek aztán meghatározzák, le tudják írni a világunkat valamilyen értelemben. Tehát itt is ez egy rendkívül fontos dolog lenne, de a könyvtárostól az iskolatitkáron át a rendszergazdáig ma már elképzelhetetlen nélkül az iskola. 40 éve még rendszergazda nem volt. Hát a laboráns nyilván volt, iskolatitkárnak sokkal kevesebb dolga volt egyértelműen. Tehát nélkülük az iskola, és egyébként azt gondolom, hogy ráadásul, hogy ezek a pedagógus sokat segítő kollégák, így is hívják őket, hogy nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak, hogy ők egyébként milyen hangulatban és milyen nívóval tudják segíteni a pedagógusok munkát, az rendkívül fontos. És hát nyilván ne feledkezzünk meg arról se, hogy az iskolát rendbe kell tartani, lenni kell karbantartónak, portásnak, takarítást elvégző pedagógusoknak. Nem mindegy, hogy például egy portás hogyan fogadja a gyerekeket. Nálunk szerencsére 30 éve a délelőtti portásunk ugyanaz. Azt mondhatom, hogy csodálatos memóriával, sokkal jobban, mint én rendelkezik, szinte minden diákot név szerint ismer, és nyilván ez egy biztonságot ad nekünk is a beléptetésnél, és a gyerekek is, hogyha Zsuzsanénnek köszönnek, általában a szalagavaton is előkerül, a ballagáson is, tehát mindenhol. Szóval, ha azt látják az összes dolgozón, hogy jó érzésekkel értük, végzi a munkát, akkor az a közösség az jól fog tudni működni, azt gondolom.
Kedves Péter, azt el tudom képzelni, hogy mi az, hogy portás. De arra viszont hadd kérjelek, hogy kicsit részletesebben mondd el, hogy mi például az, hogy pedagógiai asszisztens.
Ugye a pedagógiai asszisztensről mindig felmerült, vagy felröppent az, hogy most mennyit lehet majd egy iskolában alkalmazni. A pedagógiai asszisztensek elsősorban az általános iskolák munkáját tudják segíteni, gyerekeket tudnak akár az ebédhez kísérni, akár orvoshoz, akár van a kötelező szűrések oda elkísérni, akár tanítási órákon tudnak különböző feladatokban segíteni a pedagógusoknak. Beszélünk arról, hogy milyen jó lenne az integrált oktatás, ahol tényleg több különböző típusú diák van, egymástól is tudnak tanulni, de nyilván ezek nagyon bonyolultak, pláne, hogy ott van egy 28 fős osztály, és ott van négyféle képességű SNI-s diákok, BTMN-es diákok, ezekkel a nehézségekkel nem küzdő diákok, különböző képességekkel, készségekkel. Ott nagyon sok esetben azt láthattuk külföldi tapasztalatokban, hogy akár két pedagógus megy be, de az, hogy egy pedagógus és valaki segíti a munkáját, az egészen is. Nyilván megbeszélik előtte azt, hogy mi a feladat, mit akarnak csinálni az adott órán. A pedagógus foglalkozik egy részével az osztálynak, másik részének kiad feladatot, de hogy ne egy ilyen zsibongás, egy összevisszaság legyen, amiben aztán mindenki vesztese lesz annak a tanítási órának, ott a pedagógiai asszisztens igenis tud segíteni. Figyeli a munkát, figyeli akár a fegyelmet is, hiszen a bizonyos fegyelemnek, ami nem békjóba köt minket, hanem segíti pontosan azt, hogy normálisan menjenek a dolgok, szükséges. A pedagógiai asszisztensek munkájára nagyon sok általános iskola jelzi, különösen ott, ahol ilyen összetett csoportok vannak, hogy nagyon nagy szükség lenne, jóval nagyobb számban.
Őszintén szólva az jutott eszembe, hogy nem lepődnék meg, ha kapnék egy olyan hallgatói, nézői visszajelzést, hogy de hát annak idején az volt a természetes, hogy osztatlan tanítás volt, különféle korosztályok együtt, és a pedagógus ezt tudta kezelni. Akkor most mi történt?
Igen, ez biztos, hogy vannak olyan, akiben ez fölmerül, különösen nyilván az az idősebb generáció, akik akár kisebb településeken, én édesapám is ilyen iskolába járt, egy Sopron környéki faluba. Lehet ezen nosztalgiával is, és ez szerintem nincsen semmi probléma, hiszen mindenkinek a saját ifjúsága, remélem, hogy nagyon sok embernek nagyon jó emlékeket hagy, és úgy gondolja, hogy az volt a lehető legjobb. Egészen biztos, hogy a gyerekeknek az egész viselkedés módja, és a szülőknek is a hozzáállása rengeteget változott. Ne felejtsük el azért azt, hogy amire most itt visszautalunk, hogy akár ez 1-2-3-4, vagy akár az 1-2-3-4 osztályok egybe voltak, sokkal nagyobb tekintélye volt egyrészt a pedagógusnak. Mindazokkal a módszerekkel nem biztos, hogy egyetértenénk, amit akkor alkalmaztak. Tehát aki valamiféle nagyon erős nosztalgiával gondol arra, hogy ott azért hogyan is fegyelmeztek bizonyos pedagógusok, lehet, hogy most ezért már azonnal a bíróságra szaladna, vagy feljelentéseket tenne. De nyilván más módszerek voltak, más volt az egész társadalom berendezkedése, más mindent fogadtak el, és még egyszer mondom, azt gondolom, hogy egy kisebb településen, egy faluba egy pedagógusnak óriási tekintélye volt. Tehát, hogyha szólt egy diáknak, akkor az biztos, hogy az úgy is viselkedett, ahogy kellett viselkedni.
Hát a kis településen a tanár az a nagy tekintélyek közé tartozott.
Egyértelmű.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnökével, Horváth Péterrel az iskolai tanulás segítésről, ennek kapcsán a tanárról és a segítőiről beszélgettünk. Szünet után a Nemzeti Pedagógus Kar lesz a téma. Tanárnak lenni a mai Magyarországon. Ezzel a címmel beszélgettem Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével. A szünet előtt az iskolai tanulás segítésről, ennek kapcsán a tanárról és a segítőiről volt szó, most pedig a Nemzeti Pedagógus Kar lesz a téma. Mik a gondok az iskolába be nem vihető tárgyakkal kapcsolatos intézkedésből, és mi a Nemzeti Pedagógus Kar véleménye? mi értelme, jelentősége, eredménye tud lenni a Nemzeti Pedagógus Kar véleménymondásának? Központi szabályozás, helyi szabályozás, melyik mire jó? Hadd váltsak kicsit témát. Nem csak pedagógus vagy, és nem csak intézményvezető, hanem a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is. Meglepődnék, hogyha nagyon sok hallgató néző pontosan tudná, hogy mi ez a Nemzeti Pedagógus Kar.